Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap 60. vasárnapjának igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk a zsidókhoz írt levél második fejezetében az első 4 versben a következőképpen. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, mennyi az idő? Tényleg, hadd kérdezem meg mindenkit, mennyi az idő? Hány óra van? Nálam is van egy, nyugodtan be lehet kiabálni. Nem, 10 óra 21 van. Na akkor most melyik az igaz? Gratulálok azoknak, akik rámertek nézni az óráikra. Igen, az idő mérésére hordunk a karunkon órát, vagy éppen már van, aki nyúlt a telefonjáért, és azon nézte meg, hogy mennyi az idő. Igen, mert egészen pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy hány óra van. Egészen pontosan. Mihez képest pontosan? Ugye megvan ez a Greenwichi idő, amihez viszonyítjuk a dolgokat, és beállítjuk annak alapján az óráinkat. Persze nem volt mindig úgy, hogy az ember csak fogta magát, és azt mondta, hogy most van 10 óra 22 perc. Nem volt, amikor ez sokkal bonyolultabb dolognak tűnt, hogy megállapítsák azt, hogy hány óra is van. Mérték az időt már az ókorban is. Egyiptomban volt napóra, használtak vízórát. A középkorban nagyon elterjedt volt a homokóra használata. Számtalan módon próbálták meg az idő folyását követni, és ehhez igazították az emberek az életüket. Ugye a legegyszerűbb dolog az az volt, hogy napkelte, napnyugta. Napkeltekor felkelünk, napnyugtakor lefekszünk. Ma már szinte minden másodpercünket beosztjuk. Beosztjuk az szerint, ami szerint éppen éljük az életünket. Az idő szorításában élünk, mondhatjuk ezt. És ez azt is jelenti, hogy általában rohanunk. Általában mások idejéhez igazítjuk a hétköznapjainkat. Kötnek, köteleznek bennünket az idők. Határidőink vannak, oda kell érnünk az orvoshoz, a hivatalba, a vendégségbe, a templomba. Mi azért adódik lehetőség arra is, hogy félre tegyük az óráinkat. Én például, amikor nyaralni megyünk, akkor nem viszek magammal sosem órát. Az itthon hagyom, és nem foglalkozom azzal, hogy mennyi idő van, persze, de mégiscsak, mert a telefonomon nekem is van óra, illetve nyilván Nikinél, feleségemnél is van óra. Tehát mégiscsak valamennyire követjük azt az időt. Nem lehet teljesen félretenni. A bőjt előtti időszak figyelmeztet, arra figyelmeztet, hogy adjunk időt magunknak. Próbáljunk meg egy kicsit lassítani. adjunk időt magunknak, illetve adjunk időt Istennek. Sőt, talán fogalmazhatunk így, hogy állítsuk be a lelki óráinkat, mert anélkül eltévedünk. Igen, óra nélkül eltéved az ember. Legalábbis az 1700-as években egy olyan probléma ütötte fel a fejét, amely addig is gondot jelentett ugyan, de ekkora vált megoldandó feladattá. Ez pedig a tengeri hajózásban a hajó helyzetének a pontos meghatározása volt. Azért volt ez fontos kérdés, mert aki ebben a korban a tengert uralta, az az egész világot uralta. A kereskedelemben, a háborúkban használták a hajókat. Ugyanakkor a tenger veszélyes hely volt, nem lehetett akárhova menni, ahogy ma sem lehet akárhova menni a tengeren. Jól meg kellett tudni határozni azt, hogy hova megyünk, hova tartunk, és ezt milyen útvonalon tesszük meg. A nap a csillagok állásából megközelítő pontosságot tudtak elérni, viszont például 1707-ben a brit királyi flotta 4 hajója futott egyszerre zátonyra, mert eltévedtek. 1550 tengerész veszett oda. Ekkor döntött úgy a brit királyi tengerészet, hogy megalkotnak, legalábbis megpróbálnak megtalálni valami megoldást arra, hogy a hosszúsági fokokat valahogy meghatározzák. Mert a szélességi fokokat meg tudták határozni a nap állásából is egy hajón, de a hosszúsági fokokat nem. És innentől kezdve életbe vágó kérdéssé vált az, hogy a tengeren hogyan tudják meghatározni a pontos időt, hiszen a hosszúsági fok meghatározásának egyetlen biztos módszere volt ebben az időben, ez pedig az, hogyha a hajón volt egy pontos, egészen pontos óra, amivel meg tudták mondani azt, hogy a kikötőben, ahonnan elindult a hajó, ott pontosan mikor ütötte a delet az óra. Ekkor, hogyha a hajón is akkor ütötte a delet, akkor megnézték, hogy a nap mikor delel, és a kettő közötti különbséget kiszámolták, tehát percekben kiszámolták, és 4 perc eltérés az 1 fokot jelentett. Nyilván ehhez egy nagyon-nagyon pontos óra kellett, hogy pontosan meg tudják határozni, hogy mennyi is az az eltérés. Nem késhetett, nem siethetett az az óra. Igen ám, de ebben az időben még nem tudtak ilyen pontos órát készíteni, legalábbis hosszú ideig nem. Próbálkoztak vele nagyon sokan. Volt olyan, hogy szárazföldön már pontosan működött az az óra, viszont tengeren, esetleg nyugodt körülmények között csak néhány másodperc volt az eltérés, viszont viharban egyáltalán nem állta meg a helyét ez a dolog. A probléma kiküszöblése egyben azt is jelentette, hogy egyre pontosabbak és egyre kisebbek lettek az órák. A mai igényben a zsidó levél szerzője azt írja, ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképp el ne sodródjunk. A zsidókhoz írt levél az Új Szövetség egyik olyan levele, aminek a szerzőjét nem tudjuk biztosan. A régebbi korokban még Pál apostolt nevezték meg szerzőként, ez valószínűleg nem így van, már csak azért sem, mert például a mai alapigényből is kiderül az, hogy ez a levél, ez a kereszténység 3. generációjának szól. Az első generáció ugye Jézus és az apostolok, tehát az apostolok, akik aztán tovább adták a Jézus Krisztusról szóló örömhírt, azokat a történeteket, amelyek ők maguk átéltek Jézussal, azokat a történeteket, amelyeket Jézus mesélt nekik, mondott nekik, például az oltár előtt hallott magvető példázata, ezt is tovább adták, tovább hagyományozták a második generáció számára, de legfőképpen a keresztet, Jézus kereszt halálát és feltámadását, az üdvösség alapját adták tovább, a megváltás művét mondták el. És a zsidó levélben arról olvasunk, hogy ez a második generáció, aki ezt az apostoloktól kapta, most tovább adja. Ez egy ige hirdetés, a zsidókhoz írt levél egy ige hirdetés annak a harmadik generációnak, akik már nem ismerték az apostolokat, akik nem találkoztak személyesen Jézussal. Tovább adták az evangélium örömhírét, a megváltás evangéliumát, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne el, ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez volt a lényege ennek a mondani valónak. Az idő viszont telt, az apostolokat kivégezték, elmúlt az első generáció, az üzenet így tovább adva tovább élt. És most azokon volt a sor, akik az apostoloktól hallották, hogy adják tovább az örömhírt. A zsidó levél tehát ennek az átadásnak a kézzel fogható bizonyítéka. Nagyjából úgy kell elképzelni a zsidókhoz írt levelet, mint egy kísérő levelet. Egy kísérő levelet azokhoz az evangéliumi leírásokhoz, amelyek eddigre már megszülettek. Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma, így ismerjük mi a Bibliánkból ezeket. A zsidó levél pedig egy ilyen kísérő levél hozzá, amely felhívja arra a figyelmet, hogy figyelj ember, olvasd el azt az evangéliumi leírást, amit Máté, Márk, Lukács és János is lejegyzett. Olvasd el az apostolok tanítását, mert ebben van szó a lényegről, az életed legfontosabb kérdéséről, a megváltásról. Igen, mert szükség volt erre már a harmadik generációnál, hogy erre felhívják a figyelmet, mert megtört a lelkesedés. Az a kezdeti lelkesedés megtört akkor, amikor például üldöztetéseket szenvedtek, amikor üldözték a keresztényeket. Másrészt pedig voltak olyanok, akiket úgy nevezhetünk, hogy judaizálók, bár a középkorban használták csak ezt a kifejezést. Az üldöztetést azt értjük, talán a római birodalom nem nézte jó szemmel a keresztények vallásának a rohamos terjedését, és sokakat eltántorította az üldözés, tehát kivégezték őket, oroszlánok elé vetették, és ismerjük ezeket a történeteket. De kik voltak ezek a judaizálók? A kereszténységen belül leginkább a zsidó származásúak körében felmerült, hogy ez az egész Jézus ugye egy mozgalom, amit építsünk be a mi zsidó kultúránkba. Hagyjuk ki azokat a dolgokat, amik nem annyira fontosak, legalábbis szerintük nem annyira fontosak, például a kereszt, Jézus halála és feltámadása, és vegyük figyelembe csak azokat, amik érdekesek. Hogy Jézus egy nagy tanító volt, egy rabbi, aki mondott jó dolgokat. Elmondta a magvető példázatát, milyen jó kis történet. Igen, így kell figyelnünk nekünk az Isten igéjére. Azt gondolom, hogy nem csak a harmadik generációban merül fel ez a kérdés, hanem manapság is. Ugyanúgy kérdés ez. Mert sokszor szeretjük Jézusban csak a tanítót látni, csak azt az embert, akinek a szavára jó odafigyelni, jó hallgatni, mert jó dolgokat mond. Érdekes, amit mond. Megfontolandó, amit mond. De Jézus nem azért jött, hogy ezeket elmondja. Jézus azért jött, hogy az életét adja érted. És ez a legfontosabb. És erre próbálja meg a zsidó levél szerzője felhívni a figyelmet. Hogy minden azon fordul meg a te életedben, hogy hiszel-e Jézus Krisztusban. Akkor tudsz még a viharokon keresztül is átmenni azon a tengeren, az életed tengerén, hogyha hiszel Jézus Krisztusban. Így kezdődik a levél. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben, a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyiban feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Tehát rögtön az elején tisztázza ez az ige hirdető, hogy Jézus nem egy próféta, nem egy nagy tanító, sőt, még az angyalok dicsőségénél is nagyobb az ő dicsősége. Felette áll az angyaloknak. És ezt fejti ki az első fejezet további részeiben, most azt nem olvasom fel, akit érdekel, nyugodtan tegye ezt meg, majd folytatja a mai alapigénk soraival. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképp el ne sodródjunk, mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Hát rögtön a probléma közepébe vág, és ezzel azt hiszem minket is elgondolkozásra késztet. Minket, keresztényeket figyelmeztet. Könnyű elsodródni, nagyon könnyű elsodródni a viharos tengeren, ha nem figyelünk oda a hosszúsági fokra. Ha nem ahhoz igazítjuk az életünket, ha csupán megelégszünk a szélességi fok nyújtotta iránymutatással. Mit értek szélességi fokon? Azt, amit az emberek általában megismerhetnek Istenből. Ahogyan Pál fogalmazza ezt meg a római levélben, ami ugyanis nem látható belőle, mármint Istenből, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata lévén meglátható. Megismerhető az Isten. Megismerhető az Isten abból, hogy kimegyek a kertbe, a tavaszi kertbe, a kora tavaszi kertbe, és látom a kibújó kis tulipánt. És elgondolkozom azon, hogy vajon ez hogy van. Persze mindenféle biológiai folyamatot le lehet írni. De mégiscsak, hogy van ez? Hogy van ez, hogy egy új élet születik? Hogy új kezdet van, hogy új tavasz van. És ez csak a legegyszerűbb dolog. Pál apostol azt mondja, alkotásainak értelmes vizsgálata révén, mi is az ő alkotásai vagyunk. Saját magam vizsgálata révén, vagy a másik ember vizsgálata révén is megismerhető az Isten. Ez a szélességi fok. Mindenki meg tudja ezt határozni. És mindenki meg is határozza, ki így, ki úgy. Valamilyen hittel mindenki rendelkezik. Ezek a formák, ahogyan Istent megismerhetjük, ezek nagyon sokszor rendben is vannak. Nagyon jól működnek. Jók is. Nem lehet bennük kifogást találni. Megismerem Istent az ő alkotásaiban. Az 1800-as években, zárójelbe teszem ezt csak, az 1800-as években nagyon nagy divatja volt ennek. A reformkor Magyarországán is nagyon sokan képviselték ezt az irányzatot, hogy nem kell nekünk templomba járni, menjünk ki a természetbe, és éljük meg az Isten közelségét. Ott kint a természet, az erdőben, járjuk a természetet, ekkor indultak be az ilyen természetjáró mozgalmak, zárója bezárva, mert hosszan tudnék erről beszélni, ebből írtam a teológián a szakdolgozatomat. Szóval, a szélességi fok mellé nagyon fontos, hogy oda tegyük a hosszúsági fokot is. Azért, mert nem biztos, hogy jó úton járunk, akkor sem, hogyha esetleg az a szélességi fok az jó. Tehát megismertük az Istent úgy, amilyen. De ez még nem elég. Kell a hosszúsági fok, a hosszúsági fok pedig Jézus Krisztus. Így egyszerűen. Az a Jézus Krisztus, akit Isten elküldött ebbe a világba. Ő a viszonyítási pont, őt kell keresnünk ahhoz, hogy ne tévedjünk el. Hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Teszi fel a kérdést a zsidó levél szerzője. Ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett nekünk. Testvérem, törődsz te az üdvösséggel? Érdekel téged az üdvösség kérdése? Fontos ez számodra? Jézus nem azért jött el ebbe a világba, hogy megmutassa, hogy milyen jó ember lehetsz. Azért sem jött, hogy békességet hozzon. Ezt ő maga mondja, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jött, hogy elkészítse a megváltás útját, az üdvösséget. Azért, hogy a te életed hajója az célba érkezhessen, hogy hazatalálj ő hozzá. Ehhez pedig kapunk egy meglehetősen pontos órát, amivel a mi életünk hajóját elirányíthatjuk. Erről beszél a zsidókhoz írt levél szerzője, amikor azt mondja, azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal. Nekünk is fennmaradt ez a bizonyságtétel, amit az apostolok tanítottak, elmondtak Jézusról, hiszen ahogy említettem, már az első generáció tagjai lejegyezték. A mi óránk, amivel meg tudjuk határozni a hosszúsági fokot, amivel a hosszúsági fokhoz, Jézus Krisztushoz tudunk csatlakozni, kapcsolódni, a Szentírás. A Biblia üzenete, ezen belül pedig az Új Szövetség. Ha még le akarjuk szűkíteni, akkor az evangéliumok. Ha ezen belül is le akarjuk szűkíteni, akkor a húsvéti üzenet, Jézus kereszthalála és feltámadása. Ehhez kell igazítani az életünket. A héten megkaptam az e-mailt, egyházunk 1%-os kampányáról, hogy újra kezdjük el hirdetni, hogy igen, ajánljuk fel, adunk 1%-át. És erről eszembe jutott, hogy minden évben eszembe jut, és minden évben el is mondom, néha többször is. Néhány évvel ezelőtt kitaláltam azt, hogy nem csak az adónk 1%-át lehet felajánlani, hanem az időnk 1%-át is. Azt gondolom, hogy ez a mai igéhez ez szorosan kapcsolódik. Hiszen az ige olvasása, az Istennel töltött idő, az, ami meg tudja határozni a mi útirányunkat. Így is hívjuk azt a kis füzetecskét, hogy útmutató, Biblia olvasó útmutató, amelyben minden napra egy-egy ige van lejegyezve. Ha időnk 1%-át adjuk naponta erre a célra, hogy az Istennel foglalkozunk, hogy az ő igéjét olvassuk, akkor csupán szűk negyed órát, 14 percet töltünk az Istennel. De már ez is valami. Én azt gondolom, hogy ez a minimum. Ez alatt mondjuk el tudjuk olvasni ebből a Bibliaolvasó útmutatóból azokat az igéket, amelyek arra a napra le vannak jegyezve. 14 perc. De manapság divatos azt az adó 1+1%-áról beszélni, tehát legyen akkor inkább egy fél óra, és akkor már jók vagyunk. De azért menjünk tovább egy kicsit. Számolgassunk. Van a hetünknek is 1%-a. Ez összességében 100 perc. 1 óra 40 perc. Éppen egy vasárnapi istentisztelet ideje, az ideérkezéssel és a hazamenetellel együtt. Vajon foglalkozunk-e heti szinten ennyit az Istennel? Aztán tovább mehetünk a hónapnak az 1%-ára, ami 7 óra. Ebből pont kijönne az, hogy eljárjunk hétközben bibliaórára. És akkor menjünk tovább még egy lépést az éves 1%-ra, ebből pedig akár egy gyülekezeti hétvége is kitelne, vagy akár még hozzácsaphatunk egy gyülekezeti kirándulást, egy egynaposat is, mert ez több mint 3 nap. És ez csak 1%. Van-e 1%-od az Istenre? Van-e 1%-od saját magadra? A saját üdvösségedre? Böjt elő időszaka van. Zoltár előtti igében a magvető példázatát hallottuk, amelyben arról beszél Jézus, hogy jó, hogyha jó talajra hullik az a mag, hogyha nyitott szíveket, nyitott füleket talál az Isten igéje. Böjt elő, készülünk a böjtre, talán most csak 1%-kal, de hát ha a böjtben hozzá tudunk tenni még 1%-ot, vagy akár ennél többet is. Hogy az ő igéje az ott legyen a mi életünkben, hogy el ne tévedjünk, hogy el ne sodorjon bennünket a világ. Így legyen, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust ebbe a világba. Köszönjük azt, amit ő tanított, amit ő mondott, amelyekből tanulhatunk, amelyek az életünket meg tudják határozni, jó irányba tudják terelni. De köszönjük azt, ami még ennél is sokkal fontosabb, hogy ő az életét adta miértünk. Azért, hogy nekünk lehetőségünk legyen a hozzád való visszatalálásra, az üdvösségre. Kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy te segíts bennünket, hogy napról napra a te igédre figyelve megtaláljuk a helyes útirányt, hogy eljuthassunk te hozzád, hogy üdvösségünk legyen valóban. Erre segíts bennünket, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.